titkok az úréi.
A kijelentett dolgok a mieink.
Beszélgetések a Bibliáról.
A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Úgy kellene, hogy kezdjem, hogy ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozatban, mert Kulcsár Tibort hallják, de hát karácsony után, illetve új év előtt nagyon közel van az embernek a lelkéhez úgyis a számadásnak a gondolata. Amikor gondolkoztam az év végének a dolgain, eszembe jutott az év eleje. Nagyon sokan tudják rólam, hogy lelkipásztor vagyok, ez soha nem volt titok, és a saját gyülekezetemben készültem az év első ige hirdetésére, és természetesen az ember ilyenkor nem január 1-én kezd készülni arra a prédikációra, és sok imádság közben egyszer csak Isten azt tette a szívemre, beszéljek arról, én vagyok az első és az utolsó és az élő, halott voltam, de nálam vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai, imé élek örökkön örökké. Ez az esztendő, ami mögöttünk van, mindent a fejére állított. És magam nagyon sokszor idéztem föl magamban, hogy mit is üzent az Úr akkor január 1-én. Senki ne gondolja, hogy ez valami narcisztikus törekvés volt a részemről, hogy saját magamat szerettem volna újra és újra igazolva látni az igében. Sokkal inkább egy nagy figyelmeztetést értettem meg belőle, mert hogy készített az Úr arra, hogy rendkívüli esztendő jön, sok rendkívüli és ijesztő dologgal, hiszen nem csak a járvány volt ebben az évben. Ha valaki körbenéz a világ politikában, az az eseménysor, ami körülöttünk zajlott, azok a hatalmas nagy lázadások, de újra és újra megszólalt az ige, ne félj. És most valahogy hasonlóan jártam, és az jutott eszemben, hogy milyen környezetben is élünk. Nagyon sok helyen véres események, keresztények elleni támadások bizony megterhelőek, még gondolatban is. És hogy a koronavírus sem kényszerítette térdre Európát, legalábbis olyan értelemben semmiképpen nem, hogy az Istenhez fordultunk volna és kerestük volna az Úr akaratát. Sokkal inkább valamiféle lázas dacot érzékelek. Egy olyan féle hozzáállást az élethez, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Nagyon sokan szembefordultak a törvényekkel, és nagyon-nagyon sokan kifejezték a teljes tühött törekvésüket arra nézve, hogy a mai nap még az enyém, nagyon sokan kerültek összeütközésbe a törvénnyel. De még mielőtt valaki félreérti, és attól tartana, hogy valamiféle olyan világpolitikai összefoglalót készítettem itt erre a vasárnapra, ne tessenek emiatt aggódni, nem ez a szándékom, csak elmondtam, hogy mi minden kavargott a fejemben, miközben Isten igéjére is gondoltam. És akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy de hiszen úgy tűnik, hogy a történelem nem ismétli önmagát, csak mindig nagyon hasonló dolgok történnek. Hiszen volt egy olyan király, aki ugyanígy fittyet hányt mindenre, nem akart ő semmit tudni, se Istenről, se mennyei hatalmasságokról, sokkal inkább a maga pillanatnyi haszna és érdeke fűtötte, és az volt a lényeg, hogy ő kiélhesse a testi vágyait és gondolatait. Dániel könyve 5. fejezetéhez kell lapozni, hogy erre a történetre rátaláljunk. Onnan olvasom most Isten igéjét az első verstől kezdve. Belsazár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Belsazár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nabukadanezár hozott a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt, itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Megmondom őszintén, és nem szeretnék vele bárkit is megütköztetni vagy megbotránkoztatni, de olyan, mintha egy nagy európai szilveszter éjszaka lenne, nem? Amire most is készülnek sokan, lehet, hogy csak titokban, de ha valaki 2019, vagy 2018, 17, 16, szóval így mehetünk vissza az években, rákeres interneten, képekre, felvételekre, akkor pontosan ilyeneket fog találni, ez történik, ez zajlik. Duhaj módon, bohém módon az emberek átmulatni próbálnak fontos időpontokat, például az év vége, év kezdetét, már csak azért is, hogy ne kelljen számot adni, és ne kelljen szembenézni a lelkiismerettel, és amolyan ide nekem az oroszlánti stílusban megpróbálják bizonyítani, hogy milyen erősek, jó fejek, és milyen belevalók vagyunk. Igen ám, de amikor Belsazár ezt csinálta, akkor messze túlment az emberi határokon. Mert hogy mit is tett? Az édes apja, aki itt ebben az esetben inkább atyaként kellene mondani, mert a nagypapája volt Belsazárnak Nabukodonozor, tehát az ő atyai felmenője, ezt így kell értelmezni, tehát az ő atyai felmenője mit is csinált? Három lépésben meghódította Jeruzsálemet. Ez nem azt jelenti, hogy háromszor kellett neki futni, amíg egyszer sikerült, hanem tulajdonképpen Istennek a rendelése alapján az első két esetben sokkal inkább csak egy nagyon kemény figyelmeztetés volt az, amit Jeruzsálem kapott, még akkor is, hogyha ez királyváltást jelentett, meg az első pillanattól kezdve foglyok elvitelét jelentette, de aki egy kicsit is ismeri a történelmet, az pontosan tudja, hogy az első hullám során elvitt Dániel például, meg az ő társai, a 2000 királyi és nemesi származásúval együtt, ez csak egy figyelmeztetés volt a kor szabályai szerint, hogy engedelmesen és hűséges csatlós államként éljenek ezentúl, és akkor Nabukodonozor békét garantált volna ennek az országnak. De ez nem Nabukodonozor politikáján múlott, meg politikai erején, meg jó szándékán. Isten közben folyamatosan figyelmeztette az ő népét, mert nem akarta, hogy a fogság terhe rázúduljon az ő népére. Ám nem tanult Izrael, nem értette meg az isteni szót, és ennek lett az a következménye, hogy Nabukodonozor második és harmadik hullámban is jött a seregével együtt, és a harmadik hullám Jeruzsálem teljes megsemmisítésével ért véget, a templom felégítésével, és előtte a templom kincseinek a teljes kifosztásával, és Babilonba vitelével. Igen ám, de ebben is vannak különböző mércék. Nabukodonozor elvitette ugyan Isten házának a kincseit, de soha, és ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, soha úgy tűnik eszébe se jutott, hogy Izrael istenének az edényeit ő fölhasználja az ő saját céljaira. Azokat betetette a kincstárába, mint különleges és nagyon értékes zsákmányt, de soha nem jutott eszébe ilyen értelemben újat húzni Izrael istenével. Belsazár azonban az ifjú titánoknak az örök hevületével úgy gondolta, hogy mit neki Izrael istene? Hát ez egy legyőzött isten. Hát, ha nem az lenne, akkor biztosan megakadályozta volna a templomának a lerombolását, megakadályozta volna a népének az elhurcolását, tehát mi jobbak vagyunk, többek vagyunk, és ráadásul elő kell rukkolni ezelőtt az ezer előtt valami olyannal, amire még nem volt példa. Nem tudom, észre tetszettek-e venni, hogy mi emberek nagyon hajlamosak vagyunk sokszor azzal bizonyítani az erőnket, ügyességünket, bátorságunkat, hogy fennhéjázó módon valami olyasmit teszünk, mondunk, mutatunk, amire még nem volt példa. Nem szeretnék nagyon messzire menni, de tessenek csak például a celebeknek a visel dolgaira gondolni. Gondolja valaki, hogy azoknak, akik magukat mutogatják a világnak, mindegyiknek a legjobban esik mindaz, amit ők mondanak, megcsinálnak. Nagyon sokszor derül ki később, hogy mennyire szégyelték, megalázónak tartották ezt is, azt is, amazt is, de hát muszáj volt, mert különben nem lettek volna a világ szemében olyan dicsőségesek, és nem mondták volna azt a környékükön olyan sokan, hogy na hát, ez a sztána, és ez a sztána, ez a belevalóság néha belehajszol bennünket olyan dolgokba, amihez nekünk sincs talán magunknak kedvünk, de mindenképpen valami extravagáns, valami soha nem látott, valami rendkívüli dolog. Hát Belsazárnak ilyen ötletet támadt, amikor azt mondta, hogy na, akkor hozzuk elő az Úr házának a kincseit, és abból fogunk inni, és mulatozásaink közben dicsőíteni fogjuk a mindenféle isteneket, és Izrael istenét pedig leültetjük a szégyenpadra. Dániel így folytatja a történet elmondását. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogy írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, még a térdei is reszkedtek, és a király hangosan kiáltozni kezdett, hogy vezessék elője a varázslókat, a csillagjósokat, a jövendőmondókat. Aztán így szólt a király a babiloni bölcsekhez, bárki is legyen az, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint a harmadik lesz az országomban. Megtetszettek figyelni ezt a döbbenetes leírást? A király elsápad, a háta meggörnyed, a térdei reszketnek. Ez az ember pánikba esik. Hát hogy eshet pánikba egy király? Valami olyasmi történik, amit ő mindig sejtett, amire sokszor gondolt, hogy egyszer még úgy is bekövetkezik. És bármilyen hihetetlen, nagyon sok hitetlen ember pontosan így él. Egyszer még szembe jön velem az Isten. Egyszer még majd találkozásom lesz vele. Egyszer még valamit valahogy előtte el kell számolnom. De ezt lehet, hogy senki nem tudja a környezetben. Csak egy nagy ateista vagy istentagadó szöveget hallanak a környezetben élők, de valójában belül nem az a fennhéjázó alak él, hanem egy kis pici, reszkető személyiség. Hát Belsazárról most egyszerre kiderül, hogy ki lakik odabent. Az a kéz megjelenik a falon, ír valamit, még nem is tudja, hogy mit ír, de teljes pánikba esik, teljesen összetörik, és kiabál, hogy valaki fejtse meg az írást, eszébe nem jut, hogy az pozitív is lehet, ő pontosan tudja, hogy az ránézve csak negatív lehet, az csak ítélet lehet, hiszen a szívünkbe írta Isten az igazságnak az ismeretét, és olyan megdöbbentő dolog, hogy újra és újra szembesít bennünket Isten azzal, hogy lehet, hogy éveket, évtizedeket élünk nélküle, ám egyszer csak megszólal bennünk az Isten után kiáltó lélek, és egyszer csak nekünk kell odaállni az elszámolásban a szőnyek szélére, ahogy az én fiatal koromban mondták, és tudjuk, hogy bajban vagyunk. Akkor eljött a király valamennyi bölcse, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Ekkor Belsazár király még jobban megrémült, arca elsápadt, és a főrangú emberek is tanácstalanok voltak. Amikor azonban az anyakirálynő meghallotta, mit talakodnak a király és a főemberek, bement a mulatozókhoz, és így szólt a királyné: király, örökké élj, ne gyötörjenek téged gondolataid, és az arcod se legyen sápat. Van az országodban egy férfi, akiben szent, isteni lélek van. Apád idejében őt úgy ismerték, mint akinek világos értelme van, és olyan a bölcsessége akár az isteneké. Atyád, Nabukadnezár király, a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a jövendőmondók előjárójává tette. Igen, a te atyádó király. Mert Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el, rendkívüli lélek, tudás és értelem lakik, és képes arra, hogy megmagyarázza az álmokat, feltárja a titkokat, és megfejtse a rejtett értelmű dolgokat. Most azért hivatni kell Dánielt, majd ő megadja a magyarázatot. Dánielt ekkor a király elé vezették, a király így szólt Dánielhez: te vagy az a Dániel, a zsidó foglyok egyike, akit apám a király hozott ide Júdeából? Azt hallottam felőled, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned. Most vezették elém a bölcseket, a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást, és magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni. Rólad alomban azt hallottam, hogy meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a rejtélyeket. Ha tehát most el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem magyarázni, bíborba öltözhetsz, aranyláncot kaphatsz a nyakadra, és rang szerint harmadik leszel az országomban. Az idő szorít bennünket, és most nem tudunk ezzel hosszabb időt tölteni, de tessék csak megnézni, hogy a király úgy tűnik, hogy azért annyira nem rémült meg, hogy ne legyen fennhéjázó. A Tudományos Akadémia elnökét, hiszen ez a mágusok, bölcsek, varázslók fejévé tett embert szólítja most meg, a Tudományos Akadémia elnökét azért még simán lezsidó foglyozza, mintha éppen most érkezett volna az országban, pedig már évtizedek óta áll ennek az intézetnek az elején, mégpedig királyi rendelés alapján. Ő be akarja bizonyítani, hogy még ebben a helyzetben is ő van pozícióban, és ő az, akit kegyet gyakorol, meg jutalmat ad, minthogyha egy vásári mutatványost akart volna valamire rábírni, valami trükköt kérni tőle. Tessék csak figyelni, hogy reagál Isten embere. Dániel így válaszolt a királynak: ajándékaidat tartsd meg, adományaidat meg add másnak. De azért az írást elolvasom és megmagyarázom neked, királyom. Ó király, a felséges Isten királyi uralmat, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott apádnak Nabukadenezárnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, életben hagyta, akit akart, fölemelte, akit akart, megalázta, akit akart. De amikor a szíve felfuvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. A vadszamarak között tanyázott, füvet evett, mint az ökrök. És az ég harmatja áztatta a testét, amíg el nem ismerte, hogy az emberek királyságán a felséges Isten uralkodik, és ő azt ültet trónra, akit akar. De te, Belsazár, aki a fia vagy, nem aláztad meg magad, bár mindezt tudtad. A mennyura felé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel, ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak, semmit se tudnak, de azt az Istent, akinek a kezében van az életed és sorsod, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és íratta föl ezt az írást. Mit csinál Dániel? Leckésztet? Nem. Azokat a dolgokat tárja Belsazár elé, amivel egyébként Belsazár teljesen tisztában van, ami ott volt a lelki ismeret furdalása mögött, ami miatt neki reszketett a térde, meg elsápadt. Tudta ő, hogy előbb-utóbb ő is szembenéz azzal az Istennel, akivel a családnak volt már egy ilyen találkozása. Az írás, amely oda van írva, így hangzik: mené, mené, te kel, ufarszin. A szavak magyarázata pedig ez. A mené azt jelenti: számba vette Isten a te királyságodat, és véget vet annak. A tekel azt jelenti: megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A peresz azt jelenti: felosztotta királyságodat, és a médeknek meg a perzsáknak adta. Hát ez megdöbbentő üzenet. Olyan kemény, hogy az embernek beleremeg a szíve akkor is, ha ő csak olvassa, és nem ő a személyes üzenetnek a hordozója. Lehet ilyen üzenetet kapni Istentől? Azt hiszem, mélyen el kell gondolkodnunk, mit is jelent az elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, és utána ítélet jön. És mit jelent az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Istennek ott van az ítélete, ott van a kegyelem lehetősége, De az Istennel nem lehet cicázni. Az Istennel nem lehet játszani. Majdnem azt mondtam, hogy nem lehet szórakozni. Nem lehet visszaélni az ő kegyelmével és az ő hatalmával. De hát ez nyílt üzenet. Hát ilyenkor az a remegő térd összekéne, hogy rodjon az élő Isten színe előtt, nem? És bocsánatért könyörögni. Akkor Belsazár parancsára Dániel bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Na de hát ez semmit nem ér. Hát Belsazár ledobja magáról az Isten üzenetét ezzel. Ő nem mondja azt, hogy könyörüljön rajtam az Isten, irgalmazzon nekem Isten. Ő eljátsza a kegyes uralkodót, aki a szavának áll. Nem azért fejtette meg Dániel az írást, hogy ő bíborba öltözzön. Az az írás a kegyelem üzenete lehetett volna ennek a Belsazárnak, hiszen lehetett volna azt mondani, hogy de hát irgalmazzon nekem Isten. Milyen sokan vannak, akik ma is pontosan így állnak az Isten üzenetével kapcsolatban. Lerázzák magukról, mint a kutya a vizet. De aztán, ha bekövetkezik, már pedig Isten igéje bekövetkezik, akkor pedig döbbenten néznek, hogy hát nem gondolták volna, hogy Isten ezt megteszi. Belsazárnak olyan túl sok ideje nem volt. Így hangzik az folytatás, még azon az éjszakán megölték Belsazárt, a káldeusok királyát, a méd Dáriusz pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. De hát mi lesz Európával? Így év végén és év elején. Hiszen hány évet, évtizedet adott nekünk az Isten, ahol ige hirdetők százai és ezrei hívtak megtérésre. És most, amikor átlépünk a következő évbe, vajon ott van-e a szívünkön az, hogy kegyelmet találunk-e Istennél? Az az üzenet, amit még most meghallgathattunk, amit kaptunk, vajon eljut-e a szívünkig, mert joga van az Istennek mérlegre tenni az életünket, és joga van afelől dönteni, és efelől senki más nem határozhat, egyedül ő. Kedves hallgatóim, hadd hívjak mindenkit Istenhez, aki az Úr Jézus Krisztusban világosan megmutatta nekünk, hogy ő kegyelmet akar adni. Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt, hív egy régi ének. Így hívok én is most mindenkit az Úr Jézushoz, mert Isten szeretete még most nyitva áll, de a kegyelem kapuja előbb-utóbb zárul. E felé megy a világ, de ezelő lehet elmenekülni Krisztusban. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat Biblia óráján, és nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket is ebben a különleges Biblia órai találkozásban, amikor kiki az otthonából hallgatta az Isten igéjét, és ott mondja el mindazt, amit szívére tett az Isten. Hallgatóink számára ez nyilván majd nem lesz érzékelhető, vagy kevésé lesz érzékelhető, de a lényeg az, hogy beszélgetünk Isten igéjéről. És mindaz, amit a szívünkre tesz Isten, azért fontos, mert talán nagyon sokan ebben a különös, nehéz világhelyzetben hajlamosak arra, hogy mérlegre tegyenek dolgokat, végig gondoljanak, átgondoljanak dolgokat, legalábbis őszintén reméljük. Én nem akarok hosszasan beszélni, hiszen az elmúlt közel fél órát azt én már elhasználtam, és őszintén remélem, hogy nektek azonban sok mindent tett a szívetekre az Úr. Már is kezdjük, ki lesz az első, aki elmondja, hogy mi az, ami a szívében megjelent.
Bevallom őszintén, kedves hallgatóknak is, és nektek is, hogy amikor ez a járvány elindult, akkor én abban reménykedtem, hogy az emberek felkapják a fejüket, és felfogják azt, hogy most valami olyan történt, ami a mi életünkben még nem fordult elő, és amivel szemben a gőgös ember, aki Isten trónjára ültette saját magát, megérti, hogy nincs minden az ő uralma alatt, hogy elég ez a kis apró vírus, és feje tetejére áll minden. És amióta telt az idő, azt vettem észre, hogy nem hogy Istenhez fordultak volna az emberek, persze nem általánosítok, mert biztos volt ilyen is, hanem egy egészen furcsa, agresszív, megmagyarázhatatlan, durva felfogás kezd kialakulni, ami számomra érthetetlen. Tehát meg se fordul a fejükbe az, hogy szembe állnak egy olyan hatalommal, amelyik eltüntethet mindent, ha úgy akarja, hanem olyan gyűlölködés és olyan agresszivitás terjed el a világban, ez számomra felfoghatatlan.
Én is gondolkodtam azon, hogy vajon miért nem Istent keressük? És egy nagyon érdekes kép jutott eszembe, ugye a kommunikáció alap sémáját úgy ábrázoljuk, úgy tanítjuk, meg úgy tanuljuk is, hogy van az adó, van a vevő, és hát van a csatorna. Mint ahogy mi most ugye csinálunk műsort, az majd adásba megy, és majd lesz készülék, amivel veszik a hallgatók, de van valami közvetítő közeg, ez a csatorna. És az a probléma, hogyha a csatornában túl nagy a zaj, valami zavaró tényező, akkor nem lesz jó a vétel. Hiába jó szintű az adás, hiába jó szintű lehetne a készülék, ha túl nagy a csatorna zaj, akkor nem fog átmenni az üzenet. És nekem ez jutott eszembe, hogy talán túlságosan nagy a csatorna zaj, mármint a társadalomban. Olyan szintű dübörgés van, és olyan szintű, hát mindenféle üzenet, amiket azért most annyira nem akarok se felsorolni, se minősíteni, de nagyon-nagyon sok ördögi dolog van, úgy gondolom, körülöttünk, meg nagyon sok fölösleges dolog, amit viszont olyan hangosan harsog minden, a média, de még az emberek egymás közötti beszélgetése is, hogy egyszerűen nincs idő meghallani, vagy nincs lehetősége meghallani a legtöbb embernek Isten szavát. Pedig szerintem is meggyőződésem, hogy ez az év egy hatalmas figyelmeztetés kellett volna, hogy legyen.
Úgy tudom a hozzáértőktől, hogy sokáig vitatott volt Belsaccar király léte, és sokan vitatták, hogy ő tényleg egy létező király volt-e. Most is egyébként vitatják, mert lehet, hogy egy ilyen másod király volt, hiszen amikor Dánielnek felajánlja a harmadik helyet, az úgy teheti meg, hogy ő a második, de a lényeg az, hogy nagyon elgondolkodtató volt számomra ez, hogy az ország vezető embere, vagy második vezető embere, hogy milyen példát mutat. Azt tudhatjuk akár a Dániel könyvéből is, akár az egyéb történelmi tanulmányokból is, hogy nem egy feltétlenül egy abszolút béke és nyugalom és jólét ideje volt ez. Belsesszár király mégis így tett, mint hogyha minden a legnagyobb rendben lenne, mintha abszolút béke lenne, nyugalom, jólét, semmiféle rossz nem jöhet, mert mi vagyunk a legnagyobbak, a legjobbak, én vagyok a legjobb király, stb. És igen, hogy Klári is említette, hogy igazából az emberek nem fogják föl azt a helyzetet, amiben vannak. Legalábbis én így látom, hogy van egyfajta olyan felsőbbrendű érzés az emberekben, az emberiségben, hogy mi irányítunk mindent, nálunk van minden lehetőség, minden pénz, minden. Ha jön valami nehézség, azt megoldjuk, és kész. És ez a fajta felsőbbrendűség, ez a fajta szándékosan Istenre nem figyelés, ez egyenesen a tragédiába vezet. És ez nem csak nagyban, hanem az emberek egyéni életében is. Tehát egy átlagos, most idézőben már átlagos hétköznapi ember életében is, ez ugyanúgy tragédiába vezethet, mint bármilyen más nemzet vezetőjének az életében, vagy annak a munkájában.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy jutottunk idáig, mondhatjuk azt itt például itt Magyarországon, mert Belsazárnál láttuk azt, hogy a sok mindent, ami az apukájánál, Nabukodonozornál történt, arra ő egyszerűen nem volt hajlandó emlékezni, mint hogyha így az agyának így a hátsó részébe tette volna. De ha most így ránk vennénk a példát, hogy mi magyarok hogy jutottunk ide, mert csak a nagymamám korában is, de még anyukám még korában is, az emberek jártak templomba, most mindegy, hogy milyen templomba, de jártak, hittek Istenben, nem éltek olyan fajta életet, mint ma, hogy mi okozta az, hogy mi romlott el az életünkben. Mondtad azt, Anikó, hogy lehet, hogy nagy a csatorna zaj, de hogy most ránk szakadt a jólét itt Magyarországon, mert az biztos, hogy jobban élünk így az átlagember, mint nagymamánk korában, de hogy mi lehet itt még az ok?
Hát van egy olyan ige, amiben arra figyelmeztet minket Isten, hogy vigyázzunk, hogy el ne nehezedjék a szívünk mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjától, és hirtelen lepjen meg minket ez a nap. Ha nem Isten van a fókuszban, mindegy, hogy a gazdagság csábítása, vagy akár éppen a mindennapi falatért folytatott küzdelem, de ha csak ez a világ lesz a fókuszban, akkor előbb-utóbb eltévesztjük a célt, és ha megindulunk egyszer a lejtőn, akkor bizony ott lefele megy az ember. A lavina nem nagyban indul, de hatalmas pusztítást tud végezni, amikor az elindult.
Segíts, Klári, hogy jól emlékszem-e, de vagy te mondtad, vagy a nagypapád könyvében volt, hogy az első világháborúban a frontra induló székhelyek vonatának az oldalára az volt írva, hogy most ne segíts Isten, csak figyelj. Ez a fajta hozzáállás, ami azt gondolom, hogy egyenes út a katasztrófába, amikor az ember azt gondolja, hogy ő valami, és valamit el tud érni, és lehet, és ezt tudjuk emberileg, hogy igen, egy székely hadosztály az felért 2-3 bármilyen másik hadosztállyal, mert mindenkit levertek, de akkor is a nemzet megmaradása és a győzelem az nem rajtuk múlik, hanem Istenen, aki annak adja a győzelmet, akinek ő akarja.
Ugyanakkor, szintén ha már idézted, a nagyapám naplójából azért azt lehet tudni, hogy amikor már ott az Isonzónál a poklát élték át, azért nagyon sokan jutottak el odáig, hogy Isten előtt leborultak, hát legalábbis a nagyapám és az ő környezetében többen. De nekem az jutott eszembe, hogy a második világháborút követően, amikor Magyarország szintén teljesen testileg, lelkileg, mindenféle szempontból leronyolódva, kikészülve maradt meg, akkor Isten megkönnyörült azokon az embereken, mert egy hatalmas ébredési hullám indult el. Ez egyébként bekövetkezett sokkal előbb is, mert Mohács után is, amikor azt hitték, hogy az ország elpusztul, akkor érkezett Magyarországra a reformáció, és valójában ez a megújulás hozta aztán a szellemi, erkölcsi feléledését a nemzetnek. És a második világháború után is sok szenvedés az embereket elvitte oda, hogy az Úrhoz kiáltottak, és meghallgatásra találtak. Most viszont egy egészen elképesztő istentelenséget tapasztalok, ami már nem is azt mondanám, hogy ateizmus, hanem a démonizálást használnám inkább, hogy annyira a sátántomból, mert hiszen azok a dolgok, amikben most az emberek megmenekülnek, az a rengeteg okkult dolog, az a sátán eszköze. És nem tényleg nagyon távol áll tőlem, hogy én az igehirdetőket kritizáljam, de én úgy érzem, hogy most azoknak, akiknek lehetőségük van arra, hogy legalább a templomba járó embereket figyelmeztessék, azok figyelmeztessenek. És mi, akik tudjuk, hogy Isten egy darabig tűr, aztán jön az igazságos ítéletével, legalább mi értsük ezt meg, és merjük elmondani a környezetünknek. Mi nem tudjuk befolyásolni se Amerikát, se Európát, hiszen látjuk, hogy csak azért, mert egy-két ország szeretne ragaszkodni a saját értékrendjéhez, micsoda őrületes gyűlölet hullám indul el, de legalább itt a magunk környezetében próbálnánk meg közös imádsággal, és hirdetve Istennek nem csak a kegyelmét, hanem az ítéletét is.
Kicsit kapcsolódva az előző gondolathoz, azt hiszem a mi generációnk nagyon hálás lehet azért, hogy mi nem éltünk háborúkat, és ilyen szintű nehézséget nem éltünk. Viszont amit Belsacárnál is láttunk, hogy úgymond a mulatásba csapott, tehát a nem törődömsége, vagy a nem viselt elég terhet, ugye szoktuk is mondani, hogy terh alatt nő a pálma, azt hiszem viszont a mi generációnkban nagyon megfigyelhető. Mivel sokan a hétköznapokban is nagyon kevés terhet hordtak, még a családokon belül is a szerepek, meg a családi viszonyok átrendeződésével, egyszerűen nem akarnak tudomást venni arról, hogy ebből a pozícióból kimozdíthatja őket bárki is, még akkor is, hogyha szembe jön velük Isten, annyira kézzelfoghatóan, mint akár most a mai napokban, hogy igenis el kellett gondolkoznunk idén egy csomó mindennel. Inkább úgy érzik, hogy Isten nem azt teszi, amit ők elvárnak, mert hozzászoktak ahhoz, hogy az történik, amit ők szeretnének, és úgymond még a magukat hívőknek vagy kereszténynek nevezők is inkább azt tapasztalják, hogy csalódnak Istenbe, szóval az elképzeléseik, ahogy élt bennük Isten, az összeomlik és hátat fordítanak ennek.
Ugye felvetődött a kérdés, hogy hogyan jutott el Magyarország is, meg Európa is ide, ahol van. Ugye tudjuk azt, hogy Magyarországon is volt egy elég hosszú időszak, amikor tiltva volt szinte a kereszténység, materializmus volt, Istenről nem szabad volt beszélni, nem került vezetői pozícióba az, akiről megtudták, hogy keresztény egy munkahelyen, stb. Stb. Szóval ismerjük ezeket az éveket, csak hát azon gondolkoztam el, hogy közben ezek után jöttek a 90-es évek, amik után hát fölszabadult sok minden. És hát ugye tudjuk azt, hogy lehetett volna azt, amit addig nem volt szabad, és addig tiltva volt. És valahol úgy érzem, hogy mi keresztények is nem éltünk a, én mondom, 90-es évek óta azzal a lehetőségünkkel, legalábbis én így látom, ami nekünk az elmúlt időszakban föl volt kínálva, hogy megfelelően képviseljük a Jóistent. Nem szeretném ezt a jelenlegi helyzetet, vagy amik kialakultak itt Európában, de nem szeretném erre azt mondani, hogy ebből mi keresztények abszolút nem, tehát nincs felelősségünk, mert igenis azt látom, hogy sok mindent kellett volna, és sok mindent tehettünk volna, amit nem tettünk. És valahogy ennek következményeként nem csak azt látom, hogy a Európában, illetve Magyarországon vannak ezek a folyamatok elindulva, hanem sajnos én azt látom, hogy nagyon sok keresztény gyülekezet is kilugozódott a elmúlt időszakban.
Többször elhangzott az, hogy ez a jelenlegi fiatal generáció milyen erkölcstelenségben és milyen gondolatmenetben él. Bennem egy kicsit egy tágabb körre kalandoztak el a gondolatok, mert nem csak ennél a generációnak kezdődött, bocsánat, most nem a saját generációmat védem, hanem egy kicsit az idősebb generációnál. Hisz az idősebb generáció megtanulta azt, hogyha hazudik, akkor hogyan tud előrébb jutni. Abban a korszakban, hogyha valaki hazudott és lebukott, annak megvolt a következménye, de aki nem, az előrébb tudott haladni világi szemlélet szerint. Viszont a jelen életben, jelen helyzetben már odáig jutottunk, hogy igazából mindenki hazudhat mindenkinek, és semmilyen következménye nincsen annak, hogyha bárki is hazudik. Akár különböző sajtó, a média részeket nézünk meg, akár a magánéletben is. Mindenki hazudik össze-vissza másiknak. Ebből adódóan, hogyha azt nézzük, hogy Istennek is hazudunk, gondoljunk bele abba, hogy amikor elindult ez a vírusjárvány, akkor mindenki fogadkozott. Mondták, hogy ja, Istenem, most az egyszer segítsél. Mindent megígértek. Aztán látták azt, hogy mégsem olyan nagy a tragédia következett be az életükben, tudnak tovább haladni, és hova tűnt az ígéret? Hova tűnt a fogadalom?
Dórihoz kapcsolódnék, amit mondtál, hogy valahogy azt hiszem úgy mondtad, hogy nem kell keményen megdolgozni a dolgokért a mai világban, és eszembe jutott, hogy én a rendszerváltás után születtem, és eszembe jutott, hogy mi minden van, amit mi csak úgy ölbe kapunk. Gyakorlatilag ingyen oktatásunk van, ingyen egészségügyi ellátás, úgymond később nőnek fel az emberek ma, és külföldi ösztöndi lehetőségek vannak, ilyen-olyan lakástámogatás, az iskolákban már nem olyan lehet fenyíteni gyerekeket, uniós pályázatok vannak, tehát én azt tapasztalom, hogy a mi generációnk szinte ölbe kap dolgokat, és én is azt tapasztalom, hogy keményen dolgozok, de sokszor nem kellene annyira keményen dolgozni, mert így is ölünkbe hullanak ezek a kiváltságok, és hogy talán itt van a probléma, hogy kicsit ellustulunk mindezek mellett.
Nem emlékszem, hogy pontosan hogyan fogalmazott Béci, de a kereszténység feladatával kapcsolatban már az igéhirdetés alatt is megragadt bennem a Dániel könyve 5. fejezetének 17. versétől. Erre Dániel így felelt a királynak: ajándékaid maradjanak a tieid, és jutalmadat másnak adjad. Mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és a jelentését megmondom neki. Hogy a kereszténységnek ez az egyik jobb leírata számomra, hogy mindegy, hogy a király mit kínál, mit ad, a mi feladatunk az, hogy elmondjuk azt, amit Isten a szívünkre helyezett, amit át kell adnunk az embereknek Isten megbízása által. És igazából a mai kereszténység ennél lejjebb nem adhatja. Teljesen mindegy, hogy hívják a királyt, mindegy, hogy mit ad a király, de ennél lejjebb nem lenne szabad adnunk.
Én megmondom őszintén, amikor elhangzott az igehirdetésben az, hogy ez az írás, amit Dániel lefordított, a kegyelem üzenete volt, hát fölkaptam a fejemet, mert megmondom őszintén, kicsi korom óta ismert a történet számomra, erről a híres lakomáról, és én egyetlen egyszer nem gondoltam úgy, hogy ez a kegyelem igéje lenne. Én úgy gondoltam, hogy ez az ítélet igéje, és ahogy ezen gondolkodtam, eszembe jutott Ezékiel könyvéből a híres rész az őrállóval kapcsolatban a 33. fejezetből, és ki is kerestem ezt az igét, ami szintén azt támasztja alá, hogy márpedig ez a mindenhatótól jövő üzenet a kegyelem igéje volt, mert ha kikeressük a 33. fejezetet Ezékiel könyvében a 14. verstől, akkor azt olvassuk, ha pedig azt mondom a bűnösnek, hogy meg fog halni, de ő megtér vétkéből, törvény és igazság szerint él, ha a bűnös visszaadja a zálogot, a rablott holmiért kártérítést fizet, az életre vivő rendelkezéseket követi, és nem követel gonoszságot, akkor élni fog, nem kell meghalnia. És én ezzel szeretném bátorítani a hallgatókat, hogyha bárki úgy érzi, hogy Isten számadásra hívja is. Ha az a számadás végeredménye, hogy megmérettetett és könnyűnek találtatott, akkor is merjen bizalommal oda menni a mindenható Isten elé.
Engem is nagyon foglalkoztatott itt az a generációs kérdés, ami több hozzászólásban már felvetődött, és ahogy itt hallgattam a prédikációt, nagyon megütötte a fülemet, hogy Nabukodonozornak soha nem jutott eszébe az Úr házának edényeihez hozzányúlni. Pedig azért, ahogy itt nézzük, akár Dániel könyvét csak, hogyha a történelemből egyéb ismereteink nincsenek is, azért egy jó pár olyan alkalma volt Belsazár apukájának is, amikor Istennek meg kellett állítani, és le kellett, hogy boruljon Isten előtt, hogy már pedig csak Dánielék Istene az egyedüli Isten, és neki kell szolgálni. De például, amikor az aranyszobrot készítette, és hát azokat a különböző országok összerabolt kincseiből öntette magának, akkor se mert hozzányúlni Isten szent edényeihez, hanem azok ott érintetlenül ott maradtak a királyi kincsestárban. Ellentétben a fiával, akinek kvázi az ölébe hullott ez a hatalmas vagyon, és ő semmit nem tett érte, nem dolgozott meg érte, és ahogy Naó is mondta az előbb, meg se hallotta a kegyelem igéjét is. És a prédikáció végén, amikor ugye Dániel megfejti az írást, hogy megmérettél és hiával találtattál, nekem az villant be a gondolataimban, hogy vajon tisztában van-e a mi generációnk vele, hogy minket Isten ugyanígy hívott, és lehet, hogy sokkal könnyebb időszakban élünk, úgymond fizikailag, mint nagyszüleink, szüleink, és kevesebb nehézséggel kell szembenállni, de Isten ugyanúgy sáfárságra hívott minket, és ugyanúgy adott talentumokat. És azokkal a talentumokkal a végén számadásra fog minket hívni, és meg fog mérni. Bárcsak nehogy hiával találtatnánk, hanem még idejébe tudnánk józanodni.
Nekem egy nagyon nehéz gondolat jutott eszembe. Az elmúlt években nagyon sok emberkével csináltam interjút, és nagyon sok esetben följött például az abortusz kérdés. Ismert adat, hogy minimum 6 millió abortusz volt Magyarországon a 60-as évek elejétől. Vajon ezek a lelkiismeret furdalási dolgok, mert ugye Belsazár arca is eltorzult, meg remegett, meg rosszul lett, tehát tudta, hogy Isten miért hívja számadásra. Ezek a dolgok összetörnek minket, vagy megkeményítenek? És ha nézzük a tudományt, amit meg tudunk tenni, most nem Isten aranyedényeiből iszunk, de megpróbálunk a teremtésbe beavatkozni. Génmanipuláció, petesejtekkel való kísérletezés, méhen belüli műtét, és nem is tudom, tehát csak így egy-két dolog, ami eszembe jutott az elmúlt időszakból, kicsit ott tartunk, mint Bábel tornyánál, hogy megpróbálunk olyan lenni, mint Isten, vagy még Isten fölé emelni magunkat. Túlságosan önteltek lettünk, és az öntelt ember mindig a vesztébe rohan.
Igen, egyetértem Anikóval, attól a 22. verstől, hogy nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad. Sőt, fölemelkedtél az egek ura ellen. Ezt érzem most is, hogy az emberiség olyan szinten áll, ahol még soha tudományosan ezt elmondhatjuk. De egyszerűen nincs meg az a fajta alázat benne, ami lehet, hogy a megoldást adná. Az emberekből az alázat, amire szükség lenne, én is azt látom, még amit az elején mondott a Klári, hogy az teljes mértében hiányzik. Nem arra használják föl a kapott időt sokan, hogy végig gondolják az életüket, a családjuk életét, hogy mit tettek eddig, milyen lehetőségek voltak, mi az, amit tehetnének a továbbiakban, hanem igazából egy ilyen hiába való időnek tekintik. Én ezt szeretném most mindenkinek a szívére helyezni, hogy amíg van lehetőségünk arra, hogy nyugalmas, biztonságos, békességes életet éljünk, addig akár távkapcsolatban is, telefonon keresztül, interneten, de éljünk az a lehetőséggel, hogy rendbe tehetjük a kapcsolatainkat, családunkkal, a rokonságunkkal, a haragosainkkal, hogy ragadjuk meg azt a lehetőséget, amit Isten adott elénk. Nem tudjuk, hogy miért, milyen formában, mikor lesz vége, de az biztos, hogy minden Isten kezében van, és aki benne bízik és benne hisz, az biztos, hogy minden a javára fog válni.
Már csak egy néhány nap van az évből, lehet, hogy mire valaki hallgatni fogja ezt az adást, mondjuk interneten keresztül, már annyi se, és ilyenkor mindig nagy fogadalmakat teszünk, hogy újat kezdünk. Általában ezek a fogadalmak zátonyra szoktak futni. De talán egy imádságot most jó lenne elmondani így a műsor végén. Uram, kezdj velünk újat, újíts meg bennünket, hogy nehogy a végső elszámolásnál is ugyan ez legyen az eredmény, megmérettél és hiával találtattál. Mert az Isten azért küldte az ő fiát, hogy nekünk legyen életünk. Megköszönve megtisztelő figyelmeket, egész éves odafigyelésüket, viszont hallásra!
A titkok az úréi.
A kijelentett dolgok a mieink.
Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.